Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n szombat délután, ahol ma Láng Anna Mária a vendégem.
Jó napot kívánok!
Hát egy kedves színésznőm nekem, akit ma meghívtam, és hát kérdeztem, miről fogunk beszélgetni, hát színházról fogunk beszélgetni, és Láng Anna Mária színházi pályájáról. Így rögtön megmondom pacekba, hogy az én első találkozásom veled, ami egy revelatív első találkozás volt, az a Vágy című előadás 1998-ból. Uh-huh. Kedvesen mosolyog és bólogat, hogy emlékszel te erre az előadásra? Hogy kerültél te oda, hogy kerültem én oda? Mi volt ez egyáltalán, ez a fantasztikus nézői élmény, amiként én emlékszem arra a produkcióra?
Ez az előadás a Tália Színház régi stúdiójában volt, és én nem tudom, hogy kerültem oda. Azt tudom, hogy a felkérés hogy történt, a Katona József Színház büféjében álltam valamilyen bemutató után, és az Asher Tamás odajött, hogy lenne kedvem eljátszani egy ilyen is ilyen női karaktert. És akkor elmondta egy pár szóba, hogy miről van szó. Nekem nyilvánvalóan teljesen mindegy volt, mert mondhatta volna, hogy kismalacot kell játszani, vagy bármit, akkor is azt mondta volna, hogy persze. És így kezdődött, ő összeverbúvált akkor egy csapatot, ez egy teljesen független produkció volt, a Tália Színház fogadta be, és akkor partnerem volt a Csákányi Eszter, a Kardos Robi, illetve a Lukács Andor, négy szereplős darab volt, és hát számomra is nagyon izgalmas és újszerű nyelvezet is volt, színházilag is, színházi nyelvet tekintve is, plusz a hát tartalmilag is, és a karakter is, akit kellett játszanom. Tehát azelőtt ilyen típusú német drámában nem játszottam.
És az Asher honnan látta ezt benned?
Gondolom, ahogy álltam ott a...
Én szerintem, amikor te ott álltál, akkor ő már tudta.
Persze, ismert már, persze, hogy ne. De mégis el tudom képzelni, hogy ott abban a pillanatban jutott eszébe, hogy ott álltam a Katona József Színház büféjében, valószínűleg éppen egyedül álltam, és ezt beleláthatta.
És árván néztél magad elé?
Lehetséges, egyáltalán nem így emlékszem magamra, de hát valami miatt mégis eszébe jutott. Szóval nem az volt, hogy fölhívott egy nap, hanem egyszer csak odajött egy ilyen helyzetben. Nagyon jó munka volt, nagyon jó szórakoztunk tulajdonképpen, és én nem is dolgoztam vele aztán később. Remélem, hogy nem emiatt a munka miatt, nem, hanem mert nem úgy hozta az élet. És nagyon nagy öröm volt játszani, és rettentően meglepődtem, amikor ez abban az évben megkapta a kritikusok díját, mert valahogy akkoriban ez még nem volt a fejemben, hogy előadások aztán így díjazva lehetnek. És főleg egy ilyen fura, különös helyen, különös módon és függetlenül elkészült előadásról nem gondoltam volna, hogy ilyen sikeres lehet. Sajnos nem tudtuk tovább játszani. Nem is tudom hány, kevés évadot ment, egyet vagy kettőt maximum, és azt nagyon sajnáltam, hogy nem játszhatjuk tovább. Aminek azt hiszem az volt az oka, hogy egyszerűen nem volt mögötte úgy infrastruktúra, mintha mondjuk ez egy társulattal rendelkező színházban lett volna.
Jól gondolom, de csak feltételezem, hogy jelentkeztél főiskolára, és nem vettek fel?
Igen, persze, többször is, és többször nem, igen.
Hát tulajdonképpen ez nagyon meglepő, most nem csak a pályád miatt, amit befutottál, illetve futsz, hanem mert szerintem te egy olyan alkatú színésznő vagy, amilyet keresnek, vagy keresve kell keresni. Tehát én olyannak láttalak téged mindig, aki egyfelől simán naíva, hogyha arra van szükség, másrészt meg egy ilyen bohórcarcú karakterlány. Tehát a legszélesebb skálán a te fiatalkorodban mindenre jó lehettél volna, és különös, hogy erre nem voltak vevők, pedig ilyesmire egyébként szoktak vevők lenni. Te tudod, hogy mi volt a gond akkor veled?
Biztos, hogy nagyon ügyetlen voltam én ezeken a felvételiken. Egyrészt nem is készültem föl rendesen, ez elképzelhető, hogy a felvételiztetők számára is kiderült, de persze, hogy mondjuk, hogy annyira átütő lettem volna, akkor nyilván senkit nem érdekel, hogy a verseknek mondjuk csak a első-második versszakát tudom.
Tehát úgy érted, hogy föl volt írva egy csomó minden, és
persze, és nem tudtam. Uh-huh. De talán ez úgy direkten nem derült ki. Az mindenképpen gyanús lehetett, hogy nagyon rövid versek voltak. Szóval, hogy engem ez a része nem nagyon érdekelt. Engem a játék része érdekelt, és aztán nyilván ezért is tudtam megvetni a lábamat ezen a talajon, mert bocsánat, közben itt rúgdosnak.
Semmi baj, néha én visszarúgok, hát legfeljebb.
Mert hogy maga a játék az tehát az, amit imádok ebben az egészben, hogy emberekkel együtt kitalálni dolgokat, vagy akár egyedül is, de tudom, hogy aztán azok mégiscsak partnerrel lesznek megvalósítva. De az önkifejezésnek az a része, hogy én verseket tanulok meg, és azt egy ilyen felvételi vizsgán bemutatom, az soha nem érdekel, de egyáltalán nem. Ügyetlen lehettem, és nem is hiszem, hogy nagyon atlátták rajtam, hogy én nagyon oda be akarok kerülni, mert közben az egész intézménytől meg eléggé írtóztam. Félelmetes volt nekem. Nem is nagyon gondoltam, hogy ott nagyon helyem lenne. Biztos ezek mind így együtt vannak.
Tehát úgy mentél oda, hogy gondoltad, hogy nem ez az utad egyébként?
Nem nagyon felé? Gondolkoztam, hanem tudtam, hogy az ember színész akar lenni, akkor oda el kell menni.
Első lépésben oda megy.
Igen. És oda is mentem, de aztán tovább már ezen én nem gondolkoztam. De például én nem is tudtam, kik ülnek ott, kik vannak a bizottságban. Én nem nagyon voltam képben, mert én Máté Szalkán nőttem föl, és amilyen színházalól találkoztam, azok főleg a környék színházai voltak, Debreceni Nyíregyházi Színház, azokat a színészeket ismertem, vagy alkotókat, de én nem tudtam, hogy Budapesten mi folyik. A budapesti bizottságban viszont budapesti színészek és rendezők ültek, és tanárok, és én egyáltalán nem ismertem senkit. Tehát biztos ez is benne volt, hogy nem is nagyon akartam imponálni, mert nem tudtam, hogy kinek, vagy miért kellene. Úgyhogy ez így volt, nem is csodálkoztam soha, amikor nem olvasták a nevemet tulajdonképpen. El is felejtettem hamar, nem foglalkoztam vele egyáltalán.
Mindazonáltal aztán egy budapesti színháznak a stúdiójában mentél el, az Új Színház stúdiójában töltöttél, nem tudom, pár évet, gondolom. És ez az az időszak volt, amikor a Székely Gábor megkapta azt a színházat. Akkor ezek szerint ez nem volt egy tudatos értékválasztás részedről, hanem egy véletlen?
Ez egy úgy véletlen, olyan érdekes, hogy megint az Asser Tamás nevét kell mondanom, holott azt hittem, hogy csak ez az egy munka volt, ahol együtt dolgoztunk, de én voltam nála színjátszó táborban, és aztán ő mondta nekem, hogy miután nem sikerült a felvételim, hogy a Székely Gábor, akiről nem tudtam, hogy kicsoda, de ő úgy mondta, hogy gondoltam, hogy itt valami nagyon fontos dologról lehet szó, hogy a Székely Gábor indít egy színházat, és ott lesz stúdió, és én oda menjek el, és felvételizek. És ez volt az első hely, ahova engem fölvettek. Talán mindenkit, azt nem tudom, de mégis jó érzés volt, hogy oda viszont kellek. És ott nagyon jól éreztem magam. Nem kerültem be egy előadásba sem, amit Székely Gábor rendezett, de mások előadásaiba bekerültem. És úgy éreztem, hogy már ott valamelyes privilégizált helyzetben voltam. Többiekhez képest, tehát több előadásba beválasztottak. És vannak is onnan ott köttetett nagyon komoly színházi kapcsolataim is tulajdonképpen. Amik azóta is fontosak.
Pont olvastam, Gosztonyi János is a növendékeid között sorolt fel, hogy sok mindenkit tanított. Úgy képzelem, hogy Gosztonyi János nyilván jól tudja a szakmát, évtizedek óta műveli, igen, de bizonnyal egészen más színház eszmény. Vajon egy ilyen szabálytalan fiatal lány, aki egyáltalán nem ismer el tekintélyeket, de nem is ismeri őket, mondjuk például Gosztonyi Jánostól mit lehetett ott tanulni?
Hát ő tényleg fantasztikus ember, és az rettentő szép volt az időszak, amit vele eltöltöttünk. Ő főleg versekkel foglalkozott, ő beszédet tanított, és
meg kellett tanulni hosszú verseket?
Igen, de ez már ment, öröm azért, volt. Nem? Igen, ez nagyon nagy öröm volt, egyrészt mert mindenkire külön keresett verset, és akkor azzal hosszan foglalkoztunk, és azt hiszem talán azok a versek, amiket most is tudok, amiket vele megtanultam, és újra jönnek elő bennem a sorok, és újra próbálom őket tisztázni, és újra formálni. Szóval az egy nagyon komoly muníció volt, de ő volt az például, aki Molnár Ferenc párbeszédeket is elővett, kis jeleneteket, és ez egy másik véglete volt ennek az egésznek, rettentő szórakoztató volt, vagy elővett Beckettet, amiért nagyon tiszteltem, hogy nem gondolja azt, hogy 20-21 éves fiatalok, hogy minek nektek a Beckett, mert úgyse értetek belőle semmit. Mert lehet, hogy akkor nem sokat, de az ott marad. Az ott marad az emberben, úgyhogy ő nagyon komolyan nyúlt hozzánk. De ilyen volt a Györgyfalvai Katalin is, aki mozgást tanított. Nagyon komoly emberek voltak, vagy a Kamondi Ági, akivel azóta is van munkakapcsolatom. Szép időszak volt.
Milyen verssel támogatott meg személy szerint téged a Gosztonyi János, ami visszajár és fejtődik azóta is?
József Attila vers volt, és Szabó Lőrinc, amelyekkel többet foglalkoztunk, és a József Attilától az Esik című vers, ami újra és újra jön.
Most nem mondom, hogy mondd el.
Nem mondom.
Nézzük meg, ott van a kötetben. Jó, hallgatunk most egy kis zenét, aztán folytatni fogjuk. Te hoztad a zenét, milyen zenét hallgatunk?
Megmondom őszintén, nem nagyon volt idő válogatni, mert mostanában nincs időm zenét hallgatni, ezért csak belenéztem gyorsan CD-s dobozba, és onnan kikaptam 3 női előadót, akiket szeretek. A Björk az egyik, akinek nagyon korai lemeze ez, amikor még egészen más stílust keresett, mint mostanában. A másik az Natasha Atlas. Őt különösebben nem hallgatom, de ez a száma, ez nagyon szívfeldolgozás. Illetve a Holly Golightly nevű, nem is tudom, hogy ez a zenekarnak a neve, vagy az előadónak a neve, de tőle is egy nagyon szép dal.
Na, reméljük, ezeket már sikerül passzítanom.
Reméljük.
Svona kaksmá Hann veitti byrja
Ahol a hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n szombat délután, Láng Anna Mária a vendégem. Nem vettek fel a főiskolára, ehhez képest utána egy csomó vizsgaelőadásban játszottál a főiskolán, ezeket Schilling Árpád rendezte, és akkor lassan mindjárt majd ott leszünk a Kréta körnél. De most még ott egy pillanatra álljunk meg, hogy akkor azt hiszem, hogy ezt így jól gondolom, hogy ezek vizsgaelőadások voltak, amikben akkor mondjam, mikben?
Egy volt, amit azt hiszem a Schilling Árpád rendezett, aztán a Rétli Attila.
Ja, hogy több, tehát hogy több vizsgaelőadásban játszottál. Ilyenkor az ember visszamegy, és azt mondja, hogy na mi van gyerekek?
Nem. Egyáltalán nem. Nem volt ilyen érzés. Örültem, hogy hívtak, és mentem. Én nem is egyben, igen, kettőben játszottam, amit az Árpád rendezett, és pont azért hívott talán a Bálba, az volt azt hiszem az első, amiben ő hívott, mert egy olyan figurát játszottam benne, aki kívülről jön. És ő azóta is használja ezt, tehát hogy az ember amilyen élethelyzetben van, azt valahogy próbálja használni az előadásokban. És itt az én kívülállóságomat akarta használni, illetve ők a Bálnak már egy nagy részét akkor megcsinálták, és annyira jól haladtak a munkával, hogy tovább akart menni, és pont egy olyan szereplő jött, akit az utcáról rángat be a Bál, és erre hívott engem. Aztán volt egy próba, amikor azt mondta másnap, hogy ő inkább mégse akarja ezt csinálni, mert még sincs hozzá kedve, vagy nyilván nem ilyen egyszerű volt, hanem valami nem ment, mégse úgy, és akkor a partnerek, aki akkor a Bodó Viktor volt és a Nagy Zsolt, ők rábeszélték, hogy csináljuk tovább. És akkor tovább csináltuk, ez szerintem aztán egy gyönyörű jelenet lett, és nekem az egyik kedvenc szerepem volt, mert hogy ebből lett aztán egy előadás, amit a Katona József Színház befogadott. És ott játszottuk aztán meg hát külföldi turné is lett belőle, nagy párizsi gyönyörű turné is lett belőle, úgyhogy az egy szép dolog volt.
Lehet, hogy Schillinggel tulajdonképpen egy kicsit mindig vigyázni kellett olyan vonatkozásban, hogy meggondolja magát, és esetleg mégsem azt akarja, miközben az ember erre tesz föl ezt, azt, amazt?
Nem, ez egyáltalán nem volt jellemző. Nem, nagyon tisztességes volt, és szavatartó, hogyha ez jó szó ide. A Krétakör felbomlás, akkor ott más volt a helyzet, és ott sem egyik pillanatra a másikra gondolta meg magát, hanem az egy hosszan érdelt döntés következménye volt, ami történt.
A te életedben a Krétakör az egy hosszú szakasz volt.
Az egy tizensok évig, igen, tudom.
Mert hogy hát most is fiatal vagy, mégis azért tizenévek az egy életben, az egy jelentős szakasz. Van valamiféle nosztalgiád a Krétakör iránt?
Nincs.
És előadások iránt úgy, mint nekem, mint például nekem, mint nézőnek van. Tehát én tudnék mondani egy-két olyan előadást, amit jaj, de szívesen megnéznék újra, hogyha még lenne.
Hát nagyon-nagyon kerek volt, és az, hogy szinte minden előadást úgymond ki tudtunk játszani, ez emiatt nincs bennem hiányérzet. Ezek az előadások hosszú éveken át mentek. Tehát az a panasz, amit sokszor vidéken játszó színészek mondanak, hogy alig-alig épp csak belekóstolnak egy szerepbe, és már elveszik, az itt nem volt. Hát itt százas szériák mentek akár le bizonyos előadásokból, úgyhogy ilyen értelme nincs fájdalom. Az persze, az inkább az a fajta hiányérzet van, hogy nem találtam meg aztán úgy a közegemet, vagy tehát ugye mi az ember közege, tehát mondjuk ezt se tudnám így megmondani, de hogy nem volt aztán nyilván folyamatosan könnyű egy-egy új csapatba bekerülni, vagy ott dolgozni, és volt is ebből kudarc aztán, ahol egyáltalán nem ment, nem sikerült. Így beszélhetünk nosztalgiáról, de kerek volt, szóval hogy azt nem sírom vissza egyáltalán.
Egyébként szerintem neked ez a közeged, ez a mindig más vagy ez a kereső. Én így kívülről úgy látom, hogy te ebben is, na hogy is mondjam, szóval, hogy neked az a közeged, hogy mindenfélét kipróbálj.
Igen,
és
hiszem,
mindenben valamiképpen kiteljesítsd magadat, még akkor is, ha az esetleg egy kudarc, mert az is kell egyfajta teljességhez.
Igen, én is így látom.
Most azon gondolkodtam el, hogy mint néző, mint egykori krétakört néző, mit gondolok a ti csúcs teljesítményeteknek? És arra jutottam, hogy voltak nagyszerű előadások, voltak olyanok, amiket én nem szerettem, mert én voltam idegen hozzá. De amiket úgy szívesen újra megnéznék, azokról is úgy azt gondolom, hogy például dadogok itt. Tehát vannak dolgok, amiket ma is meg tudnának csinálni mások esetleg. Tehát egy olyan fekete ország féle nagyon-nagyon szellemes, nagyon profi, majdnem, hogy politikai kabaré jellegű előadást is biztosan, meg a független vonulat csinál ilyesmit. De hogy egy olyan autentikus Csehov előadást csináljon ma bárki, mint a ti sirályatok volt, azt úgy nem tudom elképzelni egyetlen társulatról sem. Tehát, hogy az valami olyan egyedülálló volt, hogy szerintem azt úgy nehéz lenne. Na most csak így bevallottam, hogy vagy például a V-munkás cirkusz, tehát ilyen erős, naturalista, nyomasztó előadásokat csinálnak mások is. Aha. De egy olyan nem is tudom, vagy olyan mennyei Csehov volt, mint az volt, azt úgy nem. Na, jó.
Azt hiszem, hogy annyira, csak ha visszagondolok, én is gondolkozom ezen, hogy mi lehetett az oka, és azt hiszem, annyira tiszta volt a szándék, amiből ez létrejött, és annyira lényegi dolgot keresett, és annyira csak az volt a célja, hogy elmeséljen egy történetet, semmi más, és nagyon tetszett az ambíció benne, amit az Árpád megfogalmazott, hogy alig pár embernek eljátszani. És ez nagyon egyezett azzal, amit én mindig kerestem a színházban, hogy a magam örömére szinte. És akkor persze, ha ez másnak is tetszik, az nagyon jó, és hát úgy is másnak szól, de hogy a magam öröme legyen benne, vagy az legyen nagyon őszinte, amit én elmesélek.
És az mindig benne tudott lenni éveken keresztül sok előadásban?
Például a konkrétan a sirályt kérdezett?
Igen, konkrétan a sirályt.
Igen, amikor úgy éreztem, hogy nem tud benne lenni, akkor kértem, hogy most ne legyen olyan sok például, vagy kértem mindig szünetet. Igen, mert volt, amikor már nem tudtam kitermelni, de mindig, igen, mindig.
És mi van ilyenkor, amikor nem tudtad kitermelni?
Hát akkor...
Akkor bekapcsoltál valamit, és lement, vagy hogy...
Ja, hát persze, biztos, de ennél nem nagyon lehetett bekapcsolni, mert az ember azonnal lebukott egy ilyen pici térben, bár szerintem nagy térben is le lehet bukni azonnal. Nem emlékszem megúszásra, nem. Inkább csak, hogy nem sikerült olyan jól, de nem voltak ilyen biztonsági kapcsolók.
5 éve most már, hogy a krétakör feloszlott, és azt néztem, hogy lányok, akik ott voltatok a társulatban, azóta mind babákat szültetek. És úgy tűnődtem azon, hogy lehet, hogy ez is kellett, tehát ezekhez a gyerekekhez kellett a krétakör, és az is kellett, hogy a krétakör véget érjen.
Igen, biztos, igen. Biztos, hogy kellett hozni. Hát abban az őrült tempóban ez nem lehetett. De hogy még szinte, tehát gondolati szinten persze természetesen megfogalmazódott, hogy jó lenne, de hát rettentő nehéz lett volna leállni. És egyszer csak az élet úgy hozta, hogy le kellett állni, és akkor végre az egészséges ösztönök, azok működésbe lépnek. Mert azelőtt nem.
Hát ehhez végül is szerencsés, hogy vége lett ott 2008-ban, és akkor...
És még épp időben. Hát és nem, akkor, még azért időben vagyunk.
Persze, időben vagyunk, de hogy, és akkor így elindultak a babák. Igen. Volt egy, vagy van egy honlap, most megnéztem, az a neve, hogy tovább.org, amelynek az volt a szándéka, hogy a krétakör társulatának tagjait tovább kísérje az életükön, és most ránéztem erre, és úgy láttam, hogy 2010-ben ez abban maradt, hogy valahogy.
Igen, én ezt már nem is nézem, mert aztán kiderült, hogy annyira a Csóka Tíme volt az, aki annak idején a krétakör sajtósa volt, és az ő ötlete volt, hogy ne hagyjuk veszni egyrészt azt a bázist, a néző bázist, ami mögöttünk van, és hogy nyilván ezek az emberek nagyon kíváncsiak arra, hogy mi van velünk, tehát hogy tájékoztassuk őket, és hogy hát igen, hogy lehessen követni, hogy ki hol van, de annyi helyre mentünk, és olyan más irányokba, hogy aztán ez okafogyottá vált, mert már mi sem tartottuk úgy a kapcsolatot, tehát ez végül is
De mégis az jó lenne, én szorgalmaznám, hogy legyen ott arról ír, hogy 2010 óta ki merre, meg hogyan.
Igen, de lehet, hogy ez nem egy ilyen oldalnak a dolga, hanem mondjuk egy újságírónak, akit ez érdekel.
Értem. Jó gondolat tőled, én ideig nem jutottam el. Na, most hallgatunk megint egy kis zenét, aztán folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. Láng Anna Mária a vendégem, és oda jutottunk, hogy véget ért a krétakör. Na most hát akkoriban nyilvánvalóan ez egy nagyon-nagyon intenzív munka, és együttlét, és közös, hát munka, ez a legjobb szó rá volt. És nyilatkoztál később, meg hát ez nagyon is érzékelhető volt, hogy ti akkor eléggé mindent föltettetek erre. Tehát, hogy erről szólt az életetek. És mondtad, akkor itt kinéztem egy nyilatkozatban, hogy a normális életről le kell mondani, és hogy az a típus vagy, hogy ájulásik bele a munkába. Most úgy mosolyogsz, mint aki ezt egy picit már megmosolyogja, de pont ezt kérdezem, hogy ha az embernek aztán születik két babája, akkor ez egyszer s mindenkorra átrendeződik, vagy pedig valamiféle munkamegosztás kell, hogy kialakuljon, vagy néhány éven belül, mert gondolom rögtön biztos nem.
Azért mosolyogtam, mert én nagyon-nagyon sokat kaptam a férjemtől emiatt a mondat miatt. Ugyanis ő végig azt akarta bebizonyítani, hogy de lehet normális életet élni, és amikor már épp elkezdtünk normális életet élni, akkor én adtam ezt a nyilatkozatot.
Értem.
Ő nagyon, nagyon megharagudott rám emiatt, és azóta is ez a fejemhez van vagdosva elég gyakran, de én továbbra is úgy gondolom, hogy hát nagyon nehéz, hát én emiatt azért tele vagyok feszültséggel, hogy boldog vagyok az anyaság miatt, és két fantasztikus édes gyerekem van, gyermekünk van, de nekem nagyon hiányzik a munka, és azt gondoltam az első gyermek születése után, hogy én tudok dolgozni. És én tudtam is akkor dolgozni, ez nagymamai, nagypapai segítséggel működött, és olyannyira tudtam dolgozni, hogy külföldre is elmentem, szinte egy fél évet Münchenben töltöttem kisbabával, és a Mundruczó Kornéllal csináltunk egy előadást, ami nekem egy nagyon szép munka volt, de aztán én újra teherbe estem, tehát azt az előadást le kellett adnom. A müncheni munkának addigra vége volt, mert az egy bizonyos időszakra szól csak, tehát nem maradt repertoárban az előadás, hanem egy-két hónap alatt lejátszottuk az összes kiírt előadást. És azt gondoltam, hogy ha ez így ment egy gyerekkel, miért nem mehetne ez két gyerekkel is? És akkor derült ki, hogy nem minden úgy van, ahogy én elképzelem, mert megszületett a második gyerek, én nagyon hamar elkezdtem dolgozni, és itt jön egy szomorú dolog, ami hát egyrészt szomorú, másrészt örömteli, de hogy kiderült, hogy nem megy egyáltalán. És ki kellett szállnom egy most készülő produkcióból, aminek napok múlva lesz a bemutatója, tehát én már a bemutatón nem leszek ott, nagyon sok munkám van benne, de nem leszek ott, mert az élet egyszer csak erősebb lett. És egyszer csak kiderült, hogy nekem sem megy minden. És hogy az nem lehet, hogy körülöttem mindenki azért létezik, hogy én dolgozhassak, és mindenki azért tesz ezt vagy azt, hogy én el tudjak menni próbálni. Úgyhogy már én is azért már eléggé a határaimon voltam fizikai értelemben, főleg, lelkileg is nyilván, de ez mégiscsak örömteli, mert arra kényszerít, hogy akkor legyek jelen a mindennapokban, meg legyek a gyerekekkel, ami rendkívül sok örömet szerez. És hogy most úgy látszik, ennek van ideje. De én minden nap úgy kelek fel, és úgy fekszem, hogy valami azért megy a fejemben, és vannak pályázatok beadva, és megnyert pályázatok, és tudom, hogy ezt egyszer csak meg kell csinálni. Meg szeretném is. De őszintén szólva a legboldogabb időszak az utóbbi időben az volt, amikor ki tudtam azt mondani, hogy ez most nem megy tovább, és az a hét, ami utána volt, hogy én csak a gyerekekkel voltam, és nem volt a fejemben semmi, hogy éppen mit, hogy kellene próbálni, mit kellene megcsinálni, az azért rettentő felszabadító volt.
Ez a demencia, amiből kiszálltál?
Igen, igen.
Tehát abban nem leszel benne, az igen. Most október közepén lesz a bemutatója, igen. Elkezdted, és aztán kiszálltál belőle, nem tudtam ezt. Igen. De viszont most, amit mondtál, hogy amikor az első baba volt meg, és neked akkor még sikerült dolgoznod, és volt egy szép munkád a Mundruczó Kornéllal, és nekem eszembe jutott, hogy ez valószínűleg a Szégyen című produkció, és a hátamon a szőr. Hát, hogy egy színésznő azt mondja arra az előadás, hogy ez egy szép munka volt, hát az így, az úgy maga az iszonyat, tehát most nem minőségi értelem természetesen, hanem ugye egy Mundruczó féle előadás, amiben mindig sok a hidegség, az erőszak, a brutalitás, és hát ez a produkció is ilyen. És úgy gondoltam is arra, hogy valahogy nagyon rólókat kell beépíteni egy emberbe, aki színésznő, hogyha ilyesmit játszik, és utána hazamegy a kisbabájához, és rá mosolyog. Tehát ez az út egyébként, hogy az ember így nagyon durván szétválasztja?
Nagyon durván, és főleg itt derült ki, hogy mennyire durván. Én ott, ahogy bezárult a próbaterem ajtó, vagy kiléptem onnan, én azt nagyjából letettem. Olyan szinten maradt csak a fejemben, hogy egy problémát meg kell oldani, mondjuk egy jelentet meg kell írni, ki kell találni. Ez, mint probléma maradt a fejemben, de nem az maradt meg a fejemben, hogy éppen megerőszakoltak, vagy letépték a ruhákat. Ez technika is, jó, is. Nyilván kell hozni hozzá egy állapotot, de minden esetben azt ott tudtam hagyni. És ami miatt a szerep szép volt, az nem az erőszak része, vagy nem a mesztelenség, vagy a vér, vagy a brutalitás része, hanem olyan érdekes volt a figura, akit játszottam, aki egyszer csak rájön valamire, ami nagyon-nagyon fontos az életben, ez pedig hát hogy úgy mondjam azt, hogy mindegyenlőek vagyunk. Legyen az állatember, fa, virág, egyenlőek vagyunk. És mire vagyunk olyan, úgy, szóval mire vágunk annyira föl azzal, amink van, vagy amilyen bőrszínnel születünk, az mire vagyunk büszkék. Tehát az, arra nem lehet büszkének lenni, mert az egy véletlen, hogy éppen oda, meg úgy. És nagyon-nagyon-nagyon szép szerep, és gyönyörű a regény, amiből készült, úgyhogy inkább erre mondom, hogy nagyon szép munka volt. Zsoltér Sándor játszott az édesapámat benne, és ez vele is nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni.
Most egy lehet, hogy hülye ötlet jutott eszembe, de ha életednek olyan szakaszába érsz, amikor a gyerekek, a család a legfontosabb, ugyanakkor színésznő vagy, aki a szakmáját gyakorolja, akár nem tudom én 10-től 2-ig, és aztán 7-től 10-ig, akkor lehet, hogy ha te mondjuk ma szerződnél a Víg Színházba, mint ahogy a Krétakör után szerződtél, ma már jobban feküdne neked egy ilyen nem tesszük oda a lelkünket teljes mértékben, hanem egy nagy színházban, egy nagy üzemben egy színésznőként működünk? Vagy ez azért ma is elképzelhetetlen volna számodra, hogy abban jól érezd magad?
Ez hogy én hogy érezném ott magam, ez teljesen független a családi állapottól. Nem menne, ma sem menne, mert valószínűleg, amit mondtál, abban van igazad, hogy nekem az a legértekesebb, ha én kereshetek, kutathatok, és ott inkább, amit lehetett volna nekem megtanulni egyfajta színházi nyelvet, és abban biztos lehet tökéletesedni, de nem éreztem, hogy olyan széles határok között mozoghatok, ahogy egyébként függetlenként mozoghatok. És az nekem így nem volt elég érdekes.
Tehát ott azt lehetett, kellett volna, vagy valóban megtanulni, hogy mondjuk egy 1000 fős nézőtér előtt egy nagy színpadon az ember hogyan tudhatni a 17. Igen. sorra is? Ez lett volna ott a szakmai igen. feladvány?
Igen, igen. Igen, és biztos, hogy az én mienségemmel is lehetett volna ott hatni, de akkor meg nem beszéltünk volna egy nyelvet, mint ahogy ez volt, és nem ugyanúgy játszottunk volna. És nem tudom ezt másképp mondani, de én azt tulajdonképpen annyira nem is akartam megtanulni, amit ott lehetett volna, mint színjátszást. És ez, azért megpróbálok nagyon óvatosan beszélni, mert semmi rosszat nem akarok ezzel mondani egyáltalán. Csak nekem nem ez az utam valószínűleg. És lehet, hogy nekem nem 1000 ember előtt kell játszani. Nem tudom.
Rész pozitívum? Rész siker ott volt azért?
Hát jól éreztem ott magam, amíg egyszer csak nem lett már túl
az emberek,
sok. Nagyon. Uh-huh. Nagyon. És ez jó érzés egy olyan helyre bemenni, ahol kedvesek az emberek. És nagyon fontos nekik is a színház. És ez jó érzés, hogy ebben mindenképpen megegyezünk. Azt gondoltam, hogy az is jó lesz nekem, hogyha játszatok musicalben, mert akkor megtanulom ezt is, de valahogy az a feladat, amit ott kaptam musicalben, az annyira nem volt nehéz nekem. Tehát nem éreztem, hogy annyira fejlődnék ezen a területen. Mert én akkor már mondjuk más előadásokban sokkal többet énekeltem, táncoltam. Tehát ez sem. És akkor egyszer csak volt már egy olyan, akkor leszerződtem, mert én 2 évig vendég voltam. És az még nekem úgy feküdt is. De amikor leszerződtem, akkor elkezdtem kapni a feladatokat, és ezek a feladatok nem voltak elég érdekesek a számomra. Sőt, volt olyan is, ahol kimondottam, megalázónak éreztem, hogy nem csak a magam feladatát, hanem mindenkiét egy adott előadásban, és akkor úgy gondoltam, hogy nekem nem kell itt rontani a levegőt, mert ha én ezt nem szeretem, és nem tudok lelkesedni, és ez érződik rajtam, akkor sem értem, hogy itt legyek. És akkor jöttem el.
És gondolsz most rájuk, hogy mi lesz velük?
Hát gondolok, de csak úgy, mint bárki más. Szerintem. Uh-huh. Úgy nyilván érdekel, hogy persze, hogy mi fog történni.
Na, hallgatunk valami szomorú zenécskét ehhez. Thank you. Ahol hely van színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. Láng Anna Mária a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Utolsó szakaszba fordulunk itt a pályán. Amióta megszületett a második baba, aki még picike, azóta azért visszamentél dolgozni, és voltál most Zürichben, meg Bitefen, meg ilyesmin?
Igen, igen. A zürichi vendégjáték nem volt betervezve, de a Mondori Lili betegsége miatt be kellett hirtelen ugranom, úgyhogy oda azért mentem, tehát nem a saját szerepemet vettem vissza, aha, hanem egy másikba ugrottam. És a Bitefen pedig ott a múlt hétvégén voltunk körülbelül, és ott pedig visszavettem a Nehéz Istennek lennének a Nehéz Istennek lenniben játszott szerepemet.
És hogy sikerült ott a vendégjáték?
Jó. Jó sikerült. Jó, jó volt újra játszani. Nagyon-nagyon. Nagyon kedvesek voltak a szerbek, ezt el kell mondanom, mert úgy olyan jól esett. Nem csak a közönség, hanem mindenütt a városban. Mindenütt. Ez valahogy innen kimozdulva még inkább jól esett.
Sokat jártál akkor te a világban különböző krétakörrel is, meg azóta is a mondrucóékkal, és ez egy általános tapasztalat, hogy kint valahogy fontosabbak vagytok, vagy jobban szeretnek benneteket, mint itthon?
Itthon is szeretnek minket, szerintem. Én nem mondom. A krétakörnél azért ez jellemző volt, hogy valahogy ott inkább azt mondom, hogy jobban ünnepeltek minket külföldön, de a szeretet az szerintem az egy más kérdés. Inkább mondom, az ünneplés módja volt más, aztán a krétakörnek is, amikor már vége felé tartottunk, már itt is volt ünneplés. A mundrucó előadásait meg mindig is ünnepelték, szerintem. Én úgy látom.
Mindenhol a világban?
Nem, úgy értem, hogy itt, itthon.
Itt.
Őt itthon, aha, igen.
Őt itthon.
Uh-huh. Külföldön mikor, hogy megy? Azért ez változó. Ezek provokatív előadások, tehát van, ahol rögtön eltartják inkább, és ez is érthető. Vannak néha nagy kivonulások az előadásról.
Külföldön az elutasítás látványosabb? Itthon udvariasabb az elutasítás?
Igen, egyértelmű, igen. De külföldön akár az elvándorlásból is lehet látni, hogy ez nem kell, köszönjük szépen, nem kérjük, főleg Nyugat-Európában. És a TAUS-ból is lehet érezni, igen. Itt Magyarországon ez nem ilyen egyszerűen megítélhető. Itt azt hiszem inkább az mutatja a sikert, hogy hány előadást tölthető meg utána. Azt hiszem inkább.
Mert akkor végül is valahogy ez így híre jár, és igazából ez fejezi ki a sikerét a produkciónak.
Igen.
És az elutasításnak van durva formája? Vagy úgy érzem, hogy téged nem nagyon lehet a színpadon zavarba hozni? Tehát hogy olyan reakció, amitől az ember ott zavarba jön?
Nem.
Annál nem találkoztál. Nem, mert te egy kemény lány vagy.
Kemény vagyok, igen. Én értelemben, igen. Uh-huh. Igen. Nem, úgy gondolom, hogyha fönn van az ember a színpadon, akkor kézben kell tartani a dolgokat, de akár a közönséget is, szóval ott nem szabad billegni ide-oda. Nem az a dolog.
Ha kell, akkor tudsz improvizálni, jó vagy ebben? Tehát, hogy váratlan helyzet megoldásában.
Egyszer-kétszer volt, de úgy igazán ez nem jellemző. De volt olyan, hogy kellett, igen, igen. De nem jellemző, vagy nem is érdemes példát felhozni, mert nem olyan érdekes.
Láttam most, ahogy készülöttem, hogy pár évvel ezelőtt, ha jó néhány évvel ezelőtt a Literán naplót írtál egy hétig, és akkor elalélve olvastam, hogy hát hiszen te írni is tudsz.
Ó, nem is tudom. Már látod, ha ezt nem mondod, akkor nem, el is felejtem. Igen, egyszer fölkértek, volt egy ilyen sorozat, hogy egy hétig kellett írni az embereknek.
Ez mind azóta is van, tehát ez van folyamatosan is, megy, igen, igen. És jó, nagyon jó volt, és akkor gondoltam, ha, szerintem ez a lány ír. De hát most úgy sincs ideje rá.
Nem is írok, és időm sincs rá, de például a Mundrucónál nagyon szeretem, vagy akár a Schillingnél is azokat a feladatokat, ahol írnunk kell. Az örömet okoz, de kell, hogy valaki szóljon. Tehát ott adott esetben akkor a Litera fölkért, vagy...
De mit kell írni Mundrucónál?
Jelenetet. Jelenetet kell írni. Van egy általában egy szinopszis, ami mentén haladunk, és azontól ki kell tölteni a jelenetet. Nem mindig így, de sokszor így dolgozunk.
És akkor abban te jó vagy?
Hát az érdekel, inkább így mondanám, vagy azt szeretem csinálni. Vagy igen, van úgy, hogy jól sikerül. Igen, volt már rá példa.
Tehát ezért egy titkos szerzője már, vagy te egy ilyen Mondrucu-féle kialakult csapatnak, ahol érdekes módon nem elvétve fordulnak elő volt krétakörös színészek.
Igen, végülis igen, ezek sokszor így születnek, ezek az előadások, tehát nem csak én, mások is írnak, igen.
És amikor ti így összekerültök, mert viszonylag rendszeresen, vagy nem ritkán összekerültök volt krétakörösök, akkor közöttetek van valami, ami csak a tiétek? Ez úgy érződik a közös munkátokban?
Igen. Azt nem tudom, hogy nem. Még ezt nem is gondoltam át így, hogy csak pont velük van ez a hasonszörűség, vagy ez az egyszerűség, de most konkrétan akikkel azóta Kornél előadásaiban játszom, hát velük nagyon-nagyon egyszerű dolgozni nekem, vagy nekik is nyilván velem, szóval ez
Rába Roland, Katona.
Igen, Bánki Gergő, Nagy Zsolt, igen. Hát ez nagyon egyszerű, vagy akár a Lilla Sárosdi Lilla, vele pont nem a Mundrucónál, hanem nekünk külön volt egy projektünk. Persze, hát ez mind kés a bajban, úgy. Ez mindig nagyon nagy öröm.
Na és pont írtad ebben a naplóban, hogy a szuahéli nyelvet tanulod. De ez komoly volt, vagy vicceltél?
Hát nem, komoly volt, de hát nem jutottam vele semmire, mert azért nem könnyű, meg úgyhogy az ember nincs a nyelv közegében szuahéli így nehéz haladni.
Közegben?
Igen, bár a kiejtés az nagyon hasonló a magyarhoz, tehát a könnyű kiejteni a nyelvet, könnyű beszélni a nyelvet, de hát azért ott kellene lenni, hogy az ember ragadjanak a szavak. Tehát ez teljesen komoly volt, mert én jártam akkoriban kétszer is, két év kiadásra Tanzániában, és általában, hogyha olyankor szeretném megtanulni a nyelvet, aztán ez ideig óráig tart, tehát máshol is volt már ilyen fellángolásom, és akkor ideig óráig tanulom ezeket a nyelveket, aztán meg elfelejtődik, és ott csináltunk is, amikor már másodszor voltam egy előadást, hogy ne csak úgy legyek én ott, hanem dolgozzak is, és helyi emberekkel, akik főleg táncosok voltak, de azért ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon amatőr módon, tehát mindenkinek volt civil foglalkozás, és kicsit táncolt mellette, inkább így mondanám, feldolgoztunk egy német színésznő barátnő, mert ő volt a projekt vezetője, egy szuahéli mesét, amit ott gyűjtöttek, és azt játszottuk szállodákban, meg falvakban párszor. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt, és akkor ott kellett valamennyire kommunikálni, és az angol nem mindig működött, és akkor nagyon, nagyon alapszú a héli konyha alatti.
Konyha nyelv.
Hát de konyha alatti, jóval.
És az sikeres volt?
Hát igen, létrejött. Tehát az más siker volt, hogy létrejött az
előadás. De hogy mit szólt a közönség?
Hát
nem tudni, mert szuahélül reagáltak.
Hát azt, hogy örültek neki. Szóval,
én nagyon úgy képzelem, hogy az öröm az látszik a közönségben.
Persze, hát persze. Mi is élveztük. De nem kell nagy dologra gondolni, ez egy rövid kis mese volt, és az fantasztikus volt, hogy ezt mi el tudtuk játszani. Voltak benne szuahéli dalok, tánc, úgyhogy mi is tanultunk a német lány is én táncolni, énekelni, úgyhogy hát nagyon érdekes volt.
Akkoriban írtad azt is, hogy mikor találják már fel, hogy változtatható legyen a bőrszín, hogy kipróbálhassam végre. De ezt azért aztán kipróbáltad, nem?
Igen, volt aztán jöttek sorban. Igen. Az első, ahol még nem váltottam úgymond bőrszínt, de kicsit belülről, az a Made in China volt, ahol egy kínai nő történetét meséltem el. Aztán rögtön utána megint csináltam egy előadást, amiben egy afroamerikai énekesnőt játszottam. És ott a színpadon nem is, de előtte tehát rengeteg fotósorozatot csináltunk, klipet forgattunk, és ott mind én voltam ez a fekete énekesnő.
Mivel voltál bekenve?
Nagyon sok mindennel kísérleteztünk, hát van ilyen bőrfesték, az nem működött olyan jól, és már a végén egy barna hajfestékkel voltam lefújva, mert az valahogy azt tapadta legjobban.
De aztán nehéz leszedni.
Azt nagyon nehéz leszedni, hát azt dörzsölik el, nagyon kemény.
Most mutatsz egy darabot, még mindig rajtad van.
Hát szinte. De akkor hetekig így jártam, hogy valahol még volt valami barna rajtam. Ez volt, majd elmentem Münchenbe, ahol fölkértek a Bűn és bűhődésben a Szonya szerepére, és úgy jöttem ki ebből az egész helyzetből egy 4 hónapos próba folyamat után, hogy feketére festve kezdtem. Tehát egy ilyen kis banana girl voltam az elején, aztán japán gésa ruhám volt, hófehére sminkel, vagy gyönyörű japán sminkel, és aztán egy olasz kislányt játszottam, egy kis orosz balerinát. Tehát ez lett a Szonyából, hogy ott is végigfestettek. Úgyhogy változtattam azóta bőrszínt, igen.
Na, hát egy sokszínű színésznő volt ma a vendégem. Most ugye a jövőt, közeljövőt hogyan képzeled? Gyermekek
is lóg a levegőben egy munka Schilling Árpáddal, egy Krétakör produkció, és abban állapodtunk meg, hogy megpróbálom, és ha nem megy, akkor azt mindenki érteni fogja, hogy ez most nem megy.
Tehát van menekülési útvonal.
Igen, hát ő is érti ezt a helyzetet most lévén, hogy ő is érintett két gyermekes családapaként.
Hát nagyon szépen köszönöm Láng Anna Máriának, hogy eljött.
És én is köszönöm szépen a meghívást.
Az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Elköszönök, Stuber Andrea vagyok. Hallgassanak bennünket a jövő héten is. Viszont hallásra.